Túlcsányi Tamás vagyok, az NIF intézettől. A videótúriumnak a fejlesztésének a döntő hányada az én kezemben, illetve hát mondhatjuk hátamon is pontosul. Lényegében az előadás az arról fog szólni, hogy hogyan próbáltuk a videótúriumban a meglévő dia nyersanyagunkat, azt a jelentős nyersanyaghalmazt, ami a régi felvétel archívumból kialakult, valamilyen módon feltárhatóvá tenni. Kezdjünk is bele. Első körben azt szeretném tisztázni, hogy miért kell egyáltalán a prezentáció, mit keres a prezentáció egy ilyen videó megosztó oldalon. Értelemszerűen lévén a portálnak a fókusz az tudományos-oktatási ismeretterjesztő célú felvétel, ezért a legtöbb felvétel prezentációkból áll össze, és a legfontosabb információ hordozója a portál összes felvételének prezentáció, slide vagy dia. Ennek azért is van kiemelt fontossága, mert ha egy látogató vissza szeretné nézni valamely felvételt a Videótúrium portálon, akkor bizony azzal fog szembesülni, hogy a felvételen legtöbbször beszélő fejeket fog látni, és az a legfontosabb információ, ami egyébként a diákban jelent meg, az legtöbbször nem jelenik meg konkrétan a felvételen, csak akkor, hogyha mellette ezt fölcsatolták valamilyen módon. Amire is elmutat az első előadásban, erre technikai lehetőséget persze biztosítunk. Mindez természetesen nem csak egyféleképpen lehetséges, ahogy szó esett róla, itt PDF, PPT, illetve OpenOffice, ODP formátumban felkerülhetnek különböző prezentációk a Videótúriumra. Ezen túl van lehetőség arra, ahogyan néztük is a Hóemberes Dia segítségével, hogy egyedi bitkép alapú kiegészítéseket is tegyünk a videó prezentálásához. Ezen kívül, ahogy említettem, itt volt egy gyakorlatilag migrációs folyamat, tehát az a nyersanyag kincsünk, ami felhalmozódott a régi videótóriumos, illetve videó on-demandos NIF szolgáltatásból. Itt konkrétan 46 ezer darab diáról beszélünk, ami annak a 8-900 órányi felvételnek volt a hozadéka, amelyel a videótórium előtt is rendelkezett már az NIF szolgáltatása. Hát a diák visszakereshetősége az, ami igaziból indított minket ezen az OCRS úton. A diák visszakereshetősége konkrétan egy ilyen információs fekete lyukként jelent meg az egész portálban, ami azért nagyon fájdalmas, mert igaziból ebben van a lényeg. Tehát ebben van mindaz, ami egy adott videónéző látogató számára egyáltalán felmerülhet kereshetőségként, hiszen ugyan bízhatunk abban, hogy a feltöltők lelkesen metaadatolnak, illetve végig fognak menni azon a közepesen összetett metaadatoló felületen, amit összeállítottunk, de mégis számítunk arra, hogy a különleges kulcsszavak döntő többsége mégis a diákban fog megjelenni. Ezzel a helyzettel szembesülve kitűztük a céljainkat. Azt szerettük volna elérni, hogy legyen egy olyan megoldásunk, ami lehetőség szerint egy open source ingyenes megoldás, ezt már csak a projekt keretei miatt is így gondoltuk, hogy alkalmas, de ahogy látható volt, az összes egyéb eszköz is ebbe az irányba mutatott. Természetesen szerettük volna feldolgozni a meglévő 46 ezer darab diánkat, ez volt a legfontosabb motiváció a háttérben, és szerettük volna a jövőben is támogatni azt, hogyha bitképként töltenek föl diákat a felhasználóink, a feltöltőink, akkor azt ugyanúgy kereshetővé tudjuk tenni, és mindezt egy precíz keresőben szeretnénk felhasználhatóvá tenni. Ahogyan András is mutatta, meglehetősen precíz módon, olyan módon, hogy ez akár a felvétel konkrét időpontjára is be tudjon találni, hogyha egy felvételre rákeresünk, illetve egy diában találatot kapunk. Úgyhogy nagyjából kezdett körvonalazódni, hogy milyen az az ideális OCR szoftver, ami nekünk a diáinkat kereshetővé fogja tenni. Az ideális OCR szoftver a mi szempontunkból alkalmazkodik a szerver környezetünkhöz. Ez annyiban is érdekes, hogy az NIF-es kollégák döntése alapján egy CentOS operációs rendszerünk fut jelenleg a frontend szerveren. Ez abból a szempontból fontos, hogy a CentOS nem egy, a tapasztalatok szerint legalábbis nem egy könnyen szelídíthető állatfaj, ugyanis ez az operációs rendszer nagyon-nagyon erősen a biztonságra van kihegyezve. Ezt leginkább azzal éri el az operációs rendszer, hogy csak nagyon stabil szoftververziókat enged magához közel, és ennek pedig az a következménye, hogy viszonylag ritkán frissülő szoftververziók érhetőek el leginkább, illetve legkönnyebben erre a platformra. Foglalkoznunk kellett azzal, hogy egyáltalán telepíthető-e ez a bizonyos OCR szoftver, amit majd találunk erre az operációs rendszerre. Ha nem telepíthető, vagy hogyha körülményesen telepíthető, akkor az sajnos szempontként merült föl, hiszen alkalmazkodnunk kellett a helyzetünkhöz. Fontos volt még az, hogy egy parancsori működésű OCR szoftvert találjunk, hiszen itt háttérben futó folyamatokat kellett sok esetben támogatni. Nem volt megfelelő megoldás nekünk az, hogyha user interfészen kellett volna kattintgatni bármit a háttérben, hiszen a felhasználók feltöltését is kellett támogatnunk. A harmadik legfontosabb szempontunk pedig az volt, hogy ha lehet azért valamennyire stabil legyen ez a szoftver, mert azzal aztán végképp nem szeretnénk foglalkozni, hogy az András által bemutatott eléggé szerte ágazó infrastruktúrában még egy ilyen viszonylag apró pontot folyamatosan kelljen külön támogatni, hogy egyáltalán működjön. Aztán az egyik legfontosabb kérdésünk volt az ideális OCR szoftver keresése során, hogy nyelvi támogatása az pontosan hogyan nézzen ki. Nyilván felmerült, hogy legyen magyar nyelvi támogatása. Ez azért érdekes kérdés, mert ahogyan szó esett erről is, a videotórium anyagának negyede, 25% körüli arányban eleve angol nyelvű, de még azt is érdemes hozzátenni, hogy nem elég, hogy angol nyelvű előadásaink is vannak, a legtöbb diatartalma vegyes nyelvű. Nem csak amiatt, mert a tudomány egyezményes nyelve ugyebár kezd az angol felé kifejezetten tendálni, sőt már valószínűleg meg is álltott, hanem amiatt is, mert itt rengeteg szakkifejezéssel találkozhatunk, ami gyakorlatilag szótárban soha az életben nem jelent eddig meg. Tehát olyan terminus technicusszal kell szembesülnünk, amit nem tudunk definiálni egy nyelv részeként sem, tehát nyelvi vagy szótár alapú OCR szoftverek ilyen értelemben nem tudnak vele megbirkózni. Tehát az ideális OCR szoftvernek a minimum szintje az, hogy természetesen a mi karaktereinket, ékezetes karaktereinket támogassa, és lehetőség szerint valamilyen módon a vegyes nyelvű, illetve nyelvi szótárakban nem ismert kifejezésekkel is viszonylag könnyen elbánjon. Úgyhogy a Szentgrál keresése megindult, és voltak is jelöltjeink. Hát azt nem mondanám, hogy bőséggel, de azért viszonylag még feldolgozható számban. A különböző szoftverekben itt talán a rutinosabbak, illetve tényleg a jártasabbak azonnal látják, hogy már az első merítésnél viszonylag sok olyan szoftver merült föl, ami eleve fizetős. Sajnos a Recognita OmniPage, illetve az Abbey Fine Reader kapásból két olyan szoftver, ami meglehetősen magas színvonalú, de a projekt keretei nem engedték meg azt, hogy fizetős szoftverre támaszkodjunk. Legtöbb esetben egyébként hiába fizetősek ezek a szoftverek ilyen kötegelt feldolgozásra, vagyis ilyen háttérbeli futtatásra nem feltétlenül alkalmasak, vagy csak külön kiegészítőre, ami még tovább drágítja ezeket a rendszereket. Ezt érdemes tudni, ha esetleg bárkinek ilyen projekttel kell a későbbiekben foglalkoznia. Az OCR Opus, illetve a Viet OCR és a Tesseract, az három olyan szoftver, ami elég érdekes összefüggésben van. Tehát a Tesseractról érdemes először beszélni. Ez egy nagyon nagy múltú, illetve régóta fejlesztett nyílt forráskódúvá, illetve nyílt forráskódúként is indult projekt, amit jelenleg már a Google támogat a háttérben. Ez ugye azért elég nagy súlyt ad egy ilyen projektnek, hiszen a Google-nek ismerjük, elég komoly digitalizálási törekvései vannak. A három szoftver összefüggésről annyit érdemes tudni, hogy a Tesseract az a központi mag, amit az OCR Opus, illetve a Viet OCR maga is használ. Emiatt aztán az OCR Opus, illetve a Viet OCR nem tartottuk jó választásnak, hiszen eleve ismerjük, hogy mi áll a középpontjában, sok hozzáadott értéket a mi szempontunkból nem hordoztak. Tesseractnál érdemes egy kicsit elidőzni. Ez egy viszonylag jó és stabil rendszernek mondható, ez a kettes verzióig mondható el. Egy óriási hiányosság van a mi szempontunkban, hogy magyar nyelvet bizony nem támogat. A támogatást meg lehet oldani, ki lehet alakítani egyedi, illetve saját szorgos munkával a magyar nyelv támogatását, azonban csak a hármas verzió, a fejlesztés alatt levő hármas verzió az, ami úgymond dobozból elővéve képes a magyar nyelvnek a támogatására. A hármas verzióval egy fő probléma van, hogy lévén egy fejlesztés alatt álló széria, ezért igaziból a stabilitása, a telepíthetősége, dokumentáltsága jelentősen elmarad attól, amit az ember elvárna egy telepített szoftvertől. És ezen szempontok miatt sajnos ez a szoftver is kiesett, hiszen a projektre szánt, erre a részfeladatra szánt durván másfél-két hónap, az nagyon kevéssé volt elegendő arra, hogy egyáltalán ezt a folyamatot végigvigyük. A projektről annyit még érdemes tudni, hogy ez alvállalkozó bevonásával valósult meg. Tehát ilyen szempontból nagyon egyértelmű keretei voltak annak, hogy pontosan hogyan tudjuk mindezt kivitelezni, illetve hogy milyen időhatárok között kell megvalósítanunk a feladatokat. A maradék lehetőségek, amiket a listában látunk, kezdeném a webes szolgáltatásokkal. A webes szolgáltatások egyértelmű hátránya, hogy külső félre bíznánk olyan folyamatokat, amelyekbe később nem látunk bele, nincs fölötte kontrollunk, illetve egy újabb hiba lehetőséget adnak a rendszerhez, amit nem tudunk befolyásolni semmilyen módon. Előfordult, hogy egy szolgáltatás kiesik, és innentől a videótúriumnak az egyik lába gyakorlatilag hiányozni fog. Nem beszélve arról, hogy webes szolgáltatások döntő többsége fizetős, a legnagyobb százaléka pedig ugyanúgy a teszteraktra épül, mint egyéb lehetőségek. Úgyhogy, amint látszik, kezdte kipotyogni a különböző jelöltjeink, maradt a Cuneiform nevezetű és az OpenOCR. A Cuneiform egy orosz fejlesztésű szoftver, ami már csak az ilyen nyelvi elzártsága okán is elég sok keleti nyelvet, illetve kelet-európai nyelvet is támogat. Az OpenOCR pedig ennek a orosz fejlesztésű zárt kódú rendszernek a nyíltá vált verziója, ugyanis a készítő cég nyílt forráskódúvá tette ezt a szoftvert egy idő után. Úgyhogy nagyjából meg is volt az az irány, amerre szerettünk volna tovább menni. Még egy érdekességet erről a kiválogatási folyamatról bemutatnék, ez a Tesseract nevezetű szoftvernek a tréningezési folyamatának egy lépése. Itt ez az egyik dolog, ami meglehetősen elriasztott minket attól, hogy a stabil, de magyar nyelvet nem támogató verziót használjuk. Ahhoz, hogy egy nyelvet támogatni tudjunk a Tesseract-tal, annyit kellett volna tennünk, hogy egy hosszasabb szöveganyagot gyakorlatilag manuálisan végig OCR-ezünk, ami annyit jelent, hogy minden egyes karaktert szépen egy hasonló felületen körbe kellett volna rajzolgatni. Igaziból szövegformátumban, tehát négy darab koordinátát kellett volna följegyezgetni minden egyes karakterről, ezután írni azt a karaktert, ami ott szerepel. És ahogy láthatjuk, ez gyakorlatilag egy ilyen előfelismerésnek az eredménye igaziból. Itt a kinagyításon is látható, hogy mondjuk olyanok, hogy különböző karaktereket vagy szórészeket egyben felismert a Tesseract, azzal ugyebár sokat nem tudtunk kezdeni, ezt robbantani kell, és utána kézzel újra csinálni az egészet, tehát igaziból nagy segítséget ez a szoftver kezdésnek nekünk nem nyújtott. Előfordult, hogy más szempontokra egyébként kiváló és megfelelően implementálható megoldás tud lenni, nekünk ez nem jött be túlzottan. Kiegészíteni még azzal a dolgot, hogy ezt nem elég egyszer megcsinálni, ugyanis kapásból azt javasolja a Tesseract fejlesztő csapat, hogy úgy lehetőleg 3-4 különböző karaktertípusra ezt azért csináljuk meg, és azok ekkor még csak az általánosan használt betűtípusok voltak. Semmi olyasmi, mint néha a diákban láthatunk. Nézzük meg azt, hogy OCR rendszerek egyáltalán mit kedvelnének, hogyan szeretnének dolgozni a nyersanyagainkon. Hát az OCR szoftverek ugye arra vannak kitalálva, illetve hát a fő felhasználási területük az, hogy szép nagy felbontásban beszkennelt, kiváló kontrasztos dokumentumokkal dolgozzanak, amik lehetőség szerint szépen egy ilyen egyhasábos szerkezetben, lehetőség szerint jó bekezdésekre tagolva, nagyjából ismert betűtípusokkal, ezt én mondanom sem kell, nyomtatásban általában ezzel találkozunk, jól meghatározott ábrákkal, és lehetőség szerint viszonylag kevés vesztesége, tehát veszteségmentes tömörítéssel rendelkező nyersanyag tulajdonságokkal rendelkeznek. Hogyha ezek rendelkezésre állnak, akkor ugyebár láthatjuk, van egy bitképes formátumunk, ebből az OCR képes felismerni azt a karaktert, amit már mi is szövegként tudunk értelmezni, és utána fel tudunk dolgozni. Na mert most, amink nekünk van, az a tipikus állatorvosi ló esete, aminek az égvilágon minden hibája megvan, ami lehetséges. Hát illusztrációképpen talán mondjuk így tudnám bemutatni, hogy mi az az előző OCR-es karakterhez képest, amink nekünk van. Az égvilágon minden hiba, ami elképzelhető és az OCR szempontjából rossz, azt a diáink tudják. Tehát a legváltozatosabb betűtípusokról beszélhetünk, elmosódott karakterekről, olyan szerkesztési módszerekről, olyan ábraszerkesztési módszerekről, amelyből a szövegek nehézkesen kinyerhetőek, vagy egyáltalán nehézkesen meghatározhatóak, hogy hol kezdődik a szöveg és hol kezdődik az ábra. Kis felbontásban állnak rendelkezésre a diáink, hiszen itt néha nagyon sok éves felvételekről beszélünk, illetve a jövőbeli minőségi szempontokat nem feltétlenül szem előtt tartó feldolgozási folyamatról. Alkalmanként akár VHS felvételekről származó diák és egyebek állnak rendelkezésünkre. Tehát gyakorlatilag azt elmondhatjuk, hogy egyetlen szempontból homogén a meglévő nyersanyag, az a 46 000 dia, abból a szempontból, hogy OCR-ra viszonylag kevéssé alkalmas. Néhány példa arról, hogy körülbelül ezek hogy is néztek ki. Talán itt, hát mondjuk a projektor miatt természetesen annyira nem kivehető ez monitoron, illetve ránagyításban látható igazán, de már látszik ott az NIF kiégett logójában is, hogy itt bizony lehettek gondok magának a diának az elkészítésével is, tehát itt eleve a minőség jelentős romláson ment keresztül, miközben ez a dia eljutott egy JPG állományba. Aztán láthatjuk azt is, hogy eleve ahhoz képest, hogy az OCR szoftverek ugye fehér háttér előtt fekete szövegeket szeretnek leginkább fölismerni, és ez konkrétan különbeállítás nélkül ez nem is nagyon változik meg ez a szokása a szoftvereknek. Itt láthatjuk, hogy sötétkék háttér előtt, ugye EU színű háttér előtt jelenik meg az a szöveg, amiben lehetőség szerint még a csillagok is belelógnak, hogy nehogy véletlenül az OCR meg tudja különböztetni a helyzetet, és ugyebár színekkel terhelt oldalon járunk, tehát az a csillag még lehetőség szerint ugye sárga is, ami szintén nem segíti az OCR-t abban, hogy elkülönítse a karaktereket, mert a színekkel a legtöbb OCR szoftver sajnos nem tud mit kezdeni. Aztán itt látható az, hogy igen, szerencsére látható a projektoron, itt is kétszínű szöveggel kell dolgoznunk, itt elmosódott karakterek vannak, ami bár a kijelzőnek is betudható lenne, de itt ezek a homályosodások, amik az egyes karakterek körül megfigyelhetők, szintén jelentősen rontják a felismerésnek a hatékonyságát, hiszen itt eléggé kontrasztos szövegekre számítunk. Aztán egy másik példa, itt már látszik, hogy igazából itt a horizontális vonalak azok kifejezetten el vannak gyengülve a karakterekben, ez ránegyítve még kritikusabban tud kinézni, és különös beégések figyelhetőek, meg ilyen apró körbeégések a karakterek körül. Aztán a másik nagy kedvencem, hát ebből ugye egy OCR szoftver csoda, hogyha nem szoftverhibával száll el. Tehát az ábra szerkesztésbe belevegyített, igaziból a lényegi tartalom az természetesen az ábrának a puzzle-jeiben lenne fellelhető, de ebből az OCR a legnehezebben sem, vagy legkomolyabb munkával sem tud kinavigálni, illetve szöveget fölismerni. Még az is megfigyelhető, hogy egyszerűen azért, mert az ábra készítőjének limitáltak voltak a lehetőségei, kénytelen volt belenyomorítani egyes esetben szövegrészeket a különböző puzzle darabokba. Itt látható még, hogy a sortávolságok is változók a különböző darabokon belül, és hát azt látjuk elsőre is, hogy ez áll a legmesszebb attól, hogy ilyen egyhasábos folyóírásos szerkezetnek nevezhető legyen. Tehát nagyjából ilyen jellegű dolgokkal kell megküzdeni, amikor egy ilyen diafeldolgozásról beszélünk, és ezeknek egyértelmű iránya volt, hogy egy előfeldolgozást kell végeznünk. Ez általában is szokásos az OCR feldolgozások során. Nekünk biztos volt, hogy kell valami hasonlóval foglalkoznunk. Az előfeldolgozás igaziból semmi komplikált dolgot nem jelent így távolról nézve. Mindössze annyit, hogy egy képfeldolgozásra alkalmas szoftverrel kikeressük azt a módszert, amivel leginkább OCR képessé lehet tenni a diáinkat, és ezt szépen végigcsináljuk minden dián, utána pedig beeltetjük az OCR szoftvernek a nyersanyagunkat. Erre az ImageMagick nevezetű képfeldolgozó szoftvert alkalmaztuk, ez egy kvázi iparági standardnek számító szoftver, ami mint kiderült hihetetlen mélységeket képes igaziból könnyen elérhetővé tenni a képfeldolgozás témaköréből, és emellett nyílt forráskódú parancsorból futtatható, úgyhogy nekünk minden célra megfelelt, illetve korábbi tapasztalataink is jók voltak ezzel a rendszerrel kapcsolatosan. Kétféle megközelítési lehetőségünk volt, hogy mit csináljunk konkrétan, hogyan kezdjünk hozzá ehhez az előfeldolgozáshoz. Az egyik az adaptív lehetőség, a másik meg az a középutas, hát mondjuk adaptívnak. Adaptív lehetőségnek azt neveztük, amikor minden egyes diát meg tudunk fogni, és azt tudjuk mondani, hogy magunk elé vettük a diát, és ránézünk, hogy ez a dia, ez bizony elmosódott, ilyen mozgásos elmosódás figyelhető meg rajta, beégések vannak a bal felső sarkában, és mondjuk az ábra közepén is van egy olyan szövegrész, amit még ki tudnánk emelni OCR célokra. Ez kiváló, mert minden egyes diánál a lehető legjobb kiértékelést teszi lehetővé. Egy olyan problémája van, hogy másfél-két hónapban ez nemhogy nem fér bele, de még a töredékét sem tudtuk volna megvalósítani, hiszen ez vagy manuális erőforrásokat igényel, ez nyilvánvalóan nem állt rendelkezésre olyan mennyiségben, hogy ezzel tudjunk érdemben foglalkozni, vagy mesterséges intelligenciára kellene támaszkodni. Na már most ez szintén nem az, amit ez a projekt éppen megengedett volna egy ilyen részfeladat esetében, úgyhogy integettünk egyet a megoldásnak, és megnéztük, hogy mi a másik irányunk. Hát ez volt a középutas, úgymond adaptív megoldás, ahol az adaptív mindössze arra utalt, hogy akkor mi fogunk alkalmazkodni ahhoz, amit el tudunk érni. Ez a másik megoldás azt jelentette, hogy keresünk egy olyan feldolgozási irányt, amiben a diák jelentős hányadában elegendően jó eredményt tudunk elérni. Ez alatt azt értve, hogy fel tudjuk ismertetni OCR szoftverrel a diának a tartalmát, és lehetőség szerint még a kimenet is olyan, ami nagyjából köszönő viszonyban van a valódi tartalommal. Tehát, hogy sikeresen tudjuk nagyjából felismerni a diákat, illetve azoknál a diáknál, amik eléggé rossz minőségűek, azoknál a diáknál is egy tűrhető eredményhez el tudunk jutni. Tehát itt érezhető, hogy itt már ez egy kompromisszum készség merült föl, de a jelenlegi OCR technológiák, illetve a jelenlegi nyersanyagunk alapján ez egyértelmű volt, hogy igaziból valamilyen középutas megoldást kell találnunk. Ennek lett az eredménye az, hogy elkezdtük a kiválasztott ImageMagick szoftverünkkel, illetve a kiválasztott OCR szoftverünkkel valahogy kombinálni a lehetőségeinket, és megpróbáltuk azt megtalálni, hogy hogyan lehet egyáltalán információt nyerni azokról a diákról, amikkel szembesülünk. Ugyanis a diákról igaziból ilyen mennyiségben az égvilágon semmit nem tudunk. Tehát ha egyenként átnézünk, persze tudunk róla valamit, de 46 ezer diáról általánosságban semmit nem lehet elmondani. Úgyhogy információ nélkül elkezdtünk kutatni. Nem egy konkrét NIF kolléga látható a képen, de a legjobb szakembereinkkel elkezdtünk dolgozni a problémán. És ott mellette egy Excel tábla részlet látható arról, hogy ez kb. Hogy is nézett ki. Igen, ez a gyalogmódszer. Tehát itt arról volt szó, hogy fogtuk az előfeldolgozási elképzeléseinket, hogy hogyan lehetne OCR képessé tenni valamit. Utána ezt lefuttattuk a reprezentatív mintán, egy néhány száz darabos diamintán, majd az eredményeket szépen megnéztük egyenként, és följegyeztük, hogy szerintünk ez úgy ránézésre hány százalékos találati eredmény. Ezt megismételtük el a néhány száz diára, utána kijött egy átlag, hogy na akkor ez a módszer, ez körülbelül úgy vállalhatónak tűnik, de nézzük meg, mi a következő lehetőség. És ennek következményeképpen állt össze egy olyan előfeldolgozási kör, ami nagyjából hozta azokat az eredményeket, amiket szerettünk volna elérni. Nézzünk gyorsan egy példát, van egy tesztalanyunk, egy ábra, ami még nem is annyira kritikus helyzetű, van rajta szöveg, színes háttér, színes betűk, ábra, és persze a szokásos elmosódásokkal is rendelkezik. Hát kiváló minőségű példát nem szerettem volna találni, hiszen annál egyértelmű, hogy valószínűleg jó eredményre jutunk. Igaziból itt a lényeg az előfeldolgozás során, hogy valamilyen módon az OCR számára ugye jó eredményt tudjunk, jó nyersanyagot tudjunk előállítani. Ennek a különböző lépései. Az első lépés, itt ImageMagick beállítások láthatóak a ábrák fölött, ez a despackle, vagy faultmentesítés. Ez egyszerűen azért kell, mert nagyon sok képnél alacsony minőségű JPG állományról beszélünk, ahol előfordulnak a JPG-re jellemző foltosodások, vagy apró pixelhibák. Utána átalakítottuk szürke skálásra a képet, ez szintén azért fontos, mert mint említettük, a színeknek nincsen igazi jelentősége, illetve nem is nagyon tudnak megbirkózni vele az OCR szoftverek. Majd átméreteztük ezeket a nyersanyagokat, ez pedig azért fontos, mert egész egyszerűen az OCR szoftverek nem nagyon vannak arra kalibrálva, hogy alacsony pixel számú karaktereket ismerjenek föl. Lévi, hogy ők szkennel dokumentumra vannak leginkább belőle, ezért elvárják, hogy 2-3000 pixel szélességű anyagokkal dolgozzanak. Ezért átlagosan 1500-2000 pixel szélességig fölhúztuk a rendelkezésre álló diákat. Aztán jönnek a látványosabb átalakítások, ez az Unsharp, ez gyakorlatilag egy olyan képmanipulációs művelet, amelynek során az előfeldolgozásnál fogjuk a képet, végzünk rajta egy elmosási műveletet. Ezt az elmosást követően pedig kivonjuk az eredeti képünkből. Ez azt fogja eredményezni, hogy ami az eredeti képben is elmosott volt, azt egy kicsit tágabbról lefedjük, tehát azokat az elmosott körvonalakat, és utána a két kivonás eredményeképpen megmaradnak nekünk a viszonylag kontúrosabb részek, tehát ami mind a kettőnek a közös metszete. Az, hogy itt milyen beállítások konkrétan, milyen értékek szerepelnek föl, ez képzelhető, hogy egy eléggé hosszas folyamat eredményeképpen állt elő. Ez nem mindenkinek lehet megoldás hasonló problémájára, nekünk ez bevált. Az invertálás az azért érdekes kérdés, mert ugye abban is változóak a diák, hogy éppen fekete alapon fehér, vagy sötétkék alapon sárga, vagy világos szürke alapon kék, vagy egyéb színkombinációk jelenhetnek meg. És minek utána az OCR szeretne lehetőség szerint fehér alapon fekete betűket felismerni, ezért analizáljuk a képeket, megnézzük, hogy a színegyensúly hogy áll a képen, és ez szerint vagy végrehajtunk egy invertálást, vagy sem. Ebben a kép, ennek a képnek az esetében a fehér tartalom dominál, a fehér szín dominál, ezért az invertálást az algoritmus nem választotta ki. Utána a kontraszt arányszélesítésén dolgozik a folyamat. Itt a fehér, illetve a fekete színeknek a kontrasztját erősítjük meg, majd a fehér tűrés határ szintjét növeljük meg. Ezekkel a művelet kombinációkkal lehetett addig eljutni, hogy az OCR számára kellemes nyersanyagot állítsunk elő. Legtöbbször mi magunk hitetlenkedve álltunk azelőtt, hogy ilyen jellegű eredmények jobb felismeréshez vezettek, mint ami ránézésre kiderülhetne egy képből, hiszen itt már láthatjuk, hogy a különböző műveletek miatt a vonalaknak a szélei beégnek az ábrán, de itt nem az ábrára kell koncentrálni, itt az OCR igényeit kell kiszolgálnunk. Utána legvégül még egy faultmentesítés zajlott le, ami az esetleges feldolgozás közbeni apró pixelhibákat volt képes eltávolítani, és ezután következett az, hogy megetettük mindezt az OCR szoftverrel. Ahogy említettem, itt az OpenOCR szoftvert választottuk, orosz fejlesztésű, nyílt forráskódú, de a mi szempontunkból egy darab fekete doboz az egész. Igaziból különösebb beállítási lehetőségünk nem nagyon van a szoftverben. Ez még a user interface-ről vezérelhető változatában talán kicsit bővebb beállítási lehetőségekkel bír. A parancsori az nagyon kevéssé dokumentáltnak mondható. Ami jó hír a mi szempontunkból, hogy ez nem volt akkora gond, ugyanis meglehetősen jó eredményeket produkál maga a szoftver, tehát annyira nem is kerestük, hogy mit lehetne még állítgatni, hiszen eléggé jó eredményekre vezetett ez a megközelítés is. Megvoltak ugyebár azok az eszközök, amikkel tudtunk dolgozni, innen jött az, hogy akkor a fejlesztéseket is el kell végezni, konkrétan a portálhoz kell illeszteni mindazt, amit eddig összehoztunk, mindezeket a szoftvereket. Erre voltak előzetes elképzelésünk, hogy ezt hogyan kellene csinálni. Természetesen az volt a cél, hogy ne betonozzunk be semmilyen OCR szoftvert, vagy előfeldolgozást, vagy egyebeket a videótóriumba. Ezért úgynevezett konnektor osztályokat, vagy végzőtetéseket készítettünk a kódban. Ezek arra jók, hogy cserélhető komponensekként bármikor rendelkezésre állnak, és hogyha úgy találjuk, hogy van egy jobb OCR megoldás annál, mint amit eddig alkalmaztunk. Egyszerűen fogjuk azt a néhány sornyi, néhány kilobájtnyi kódot, kicseréljük, és innentől az alkalmazás gyakorlatilag különösebb módosítás nélkül képes ugyanúgy működni tovább, tehát a nagy részét az alkalmazásnak nem kell módosítani. Ezen keresztül, a konnektoron keresztül kétféle irányból is elérhetővé vált ez az OCR technológia. Az egyik irány az, amikor magát ezt a migrációt, ezt a 46 ezer diának a feldolgozását kellett elvégezni, a másik irány pedig az, amikor a látogató a korábban látott módon maga tölt fel valamilyen diát kiegészítésképpen a felvételéhez. Természetesen cél az, hogy a kód újra felhasználható legyen, ezért kellett egy központi hely. Ezen kívül szükség volt még adatbázis módosításokra is, méghozzá azért, mert a rendszerbe illesztéshez, ahhoz, hogy mindez a videotóriumnak a meglehetősen összetett folyamataiba illeszkedjen, ehhez az kellett, hogy a különböző szerverek közti kommunikációt, illetve folyamatokat, ahogyan a látogatót kiszolgáló frontend szerver, a köztes konverter szerver, illetve a háttérben levő tároló szerver, illetve bármilyen köztes kiszolgálók, amelyek az úton szerepelnek még. Tehát ezen szerverek között a kommunikációt adatbázison keresztül biztosítottuk, a különböző lépéseknek az állapotait ott jeleztük, és ehhez kialakítottuk azokat a háttérfolyamatokat, amik egyáltalán egy darab képet, amiről beszélünk, ami roppant egyszerűnek tűnik, hogy bejut a rendszerbe, de ezt az egy darab képet végig kellett vezetni mindenféle folyamatainkon. Úgyhogy a rendszerbeillesztés eredményeképpen egy egyértelmű folyamat állt elő, feltöltött bitképeket befogadjuk, ezeket előfeldolgozzuk, OCR-eztetjük, kimásoljuk a végleges tárhelyére, aztán hogyha szükség van rá, akkor a közben keletkezett részletes naplókkal hiba elhárítani is tudunk, hiszen a fejlesztés, illetve tesztelés során ez sokszor nagyon fontos volt, illetve a későbbi hiba elhárításnál nem kevésbé. Utána volt még a feldolgozási részünk, amikor már úgy gondoltuk, hogy nagyjából készen is volna az egész folyamat, illetve már viszonylag előzetes teszteken átment. Készítettünk egy tesztkörnyezetet, ami arra volt jó, hogy az igazi éles nagy feldolgozást először ne az éles adatbázison végezzük el lehetőleg, hanem azért legyen valami rálátásunk. Tesztfeldolgozásokat csináltunk, javításokat visszavezettük a rendszerbe, majd egy biztonsági mentést követően vettünk egy nagy levegőt, és beindítottuk a éles feldolgozást. Ez durván 2 gigabájtnyi adatot jelent, ami mai szemmel nézve nem annyira sok, de azért 46 ezer diát számolgatva az ugye állomány szinten már viszonylag jónak mondható. Ebből egyben látszik, hogy ezek nem lehettek olyan túl nagy fájméretű állományok, tehát itt tényleg a minőség az viszonylag alacsony volt ahhoz képest, hogy helyenként 700-800 pixeles szélességű képekről beszélünk. Dienként olyan 10-12 másodperces lefutású folyamatok vannak, ennek durván a felét, kétharmadát teszi ki az előfeldolgozás, a többit pedig a maga a felismerési folyamat, és ez nagyjából 6 napig futott, 7. napon pihentünk. Volt a feldolgozás eredményéről egy ilyen kimutatásunk. Itt a tortadik diagramon zölden látható, hogy 93%-ban sikeres feldolgozást végeztünk el. Ez ugye nagyon jól hangzik, annyival árnyolnám a képet, hogy persze sikeresen lefutott a feldolgozás. Az, hogy milyen eredmény jött ki belőle, azt manuálisan nem tudjuk végig ellenőrizni. Tehát ránézésre nagyon sok jó találatot kapunk azzal, hogy bekerültek az adatbázisba a feldolgozott nyersanyagok. Igazi eredménykiértékelést nem tudnánk anélkül végezni, hogyha anélkül, hogy mind a 46 ezer diát végig néznénk. Úgy gondoljuk, hogy eléggé jó munkát végeztünk, de erre exakt számokat sajnos nem tudunk bármikor felmutatni, de nagyon szívesen leülünk bárkivel és végiglapozgatjuk az eredményeket, hogyha szükséges egyenként. 3% volt olyan a tortából ez a kék csík, ami korábban már fel volt dolgozva, azért, mert menet közben bekerültek PDF formátumú, vagy PowerPoint, vagy OpenOffice prezentációk a rendszerbe, ezekkel nem kellett foglalkozni, hiszen az egyéb háttér folyamatok abból magát a nyerszöveget képesek kinyerni. Tehát nem kell képként felismernünk őket, hiszen ezekben a prezentációban a szövegek maguk a szövegformátumban le vannak tárolva. Igen, lehetne, de ehhez ugyebár szépen diánként azt le kellene mentegetnünk, és akkor újra OCR-eztetni. Tehát persze megoldásnak jó viszonyítási alap, csak az a baj, hogy ez önmagához hasonlítana. Tehát Az OCR valószínűleg jó minőségű diából, amit ebből tudnánk generálni, tehát a jó minőségű alapanyagból, ami mondjuk egy PDF vagy PPT, abból jó minőségű kimenetet tudunk csinálni, és abból jó minőségű az OCR felismerés. De ugye a nyersanyagunknál viszont nincs mihez hasonlítani, csak önmagához.
Félreértettem, azt hittem, hogy valamilyen mondjuk egy online közvetítés rossz mellé hozzájöttet egy PDF, PPT vagy
OCR. Nem, sajnos nem. Igen, ez vagy-vagy, tehát így vagy az egyik formátum állt rendelkezésre, vagy a másik. És volt 3,9%, ami üres kimenet. Ez jelentheti azt is, hogy az OCR bukott, tehát nem tudta felismerni a szöveget a képeken, ám a legtöbb esetben megfigyeléseink szerint sokkal inkább ez azt jelentette, hogy ezeken a diákon nem is nagyon volt szöveges tartalom. Tehát nagyon sokszor egyszerű ábrák vagy inzertek voltak ezeken a képeken, aminek nem is lehetett volna igazán kimenete. Valamint volt kevesebb, mint 1%-nyi szoftverhiba, ami sajnos a kompromisszumokon múlt, tehát így OCR szoftverből még nem találtunk olyat, ami minden egyes szoftver, vagy minden egyes diánál problémamentes kimenetet ad. Sajátossága volt a választott szoftvernek, hogy sajnos igazán hibaüzenetek sem segítették a munkánkat, tehát nem tudtuk megmondani azt, hogy ez vajon miért bukhatott el. De mondjuk a képek arányait tekintve ez viszonylag kevés esetben fordult elő, úgyhogy szerencsére ez nem befolyásolta nagyban az eredményeket. És aztán mindennek ugyebár a haba tortán, illetve a habon csücsülő cseresznyén megcsillanó vízcsepp, az, hogy a keresőt aztán végül ki tudtuk fejleszteni olyan módon, hogy a diákra is keressünk. Ez ugyebár egy darab videó találat, itt ezt úgy kell elképzelni a találati listában, hogy egymás alatt sorakoznak a különböző videó felvétel találatok, és a videó találaton belül láthatjuk a részeredményeket, amik az egyes diatalálatokat jelentik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyi dia van a felvételben, az azt jelenti, hogy egy felvételen belül ennyi dián volt találat egy adott kulcsszóra. És a találatokon belül, hogyha rákattintunk az adott diára, a videó lejátszás beindul a megadott másodperctől, és gyakorlatilag 2-3 másodperc alatt a keresés beindításától eljuthatunk a releváns tartalomig az adott felvételben, ami egy nagyon jelentős hozzáadott érték, és ilyen módon a korábban látott fekete lyukat sikerült felszámolnunk a videótóriumban. Tanulságaink majdnem mindenkinek. Ha valaki ebbe bele fog vágni, nem biztos, hogy ugyanezekkel a problémákkal fog szembesülni, hanem nyilván más nyersanyagok, más minőségi alapok felől, más irányokba, más kérdésekkel fog találkozni. Mindenképpen érdemes nyilván a célhoz választani az eszközt. Nem biztos, hogy az általunk választott OCR szoftver bárki másnak megfelelő lenne a problémájára. Nekünk egy kiváló megoldást biztosított a lehetőségeinkhez képest. Ingyenes OCR lehetőségek, amik rendelkezésre állnak, azok még azért eléggé körülményesen elérhetőek. Tehát amit az open source fejlesztéseknél láthatunk, vagy az ingyenes fejlesztéseknél, hogy néha elhanyagol dokumentáció, néha instabil vagy megválaszolatlan hibákkal, feloldatlan hibákkal rendelkező változatok jelentkeznek, ez sajnos az általános open source megközelítés itt is megjelenik. Az ár és érték sokszor együtt jár, ezt kevésbé finoman úgy lehetne mondani, hogy a legtöbb ingyenes OCR megoldás pont annyit ér, amennyibe kerül. Tehát nem feltétlenül érdemes azt nézni, hogy csak az ingyenes megoldásokat keressük, de ha azt keressük, akkor igyekezzünk egy nagyot nyelni, és azokat a kompromisszumokat bevállalni, amik ezzel a döntésünkkel járnak. És kompromisszum készséggel, kitartással valószínűleg el fogjuk érni a célunkat. Nagyjából ennyi lett volna az, amit az videótóriumnak erről a részfeladatáról szerintem érdemes tudni. Ha bárkinek esetleg kérdése merült fel, akkor ezt szívesen várom.
Én annyit szeretnék egyébként hozzáfűzni, hogy az a, amit az OCR rendszer felismer, azt soha nem jelentjük meg a felhasználónak. Tehát ez más típusú OCR-ezés, mint ami mondjuk a Széchenyi Könyvtárban, vagy a Petőfi Irodalom Múzeumban mondjuk szükség van. Tehát ott nyilván egy közel hibátlan felismerésre. Hogyha ez a rendszer a 70-80%-át mondjuk a kulcsszavaknak be tudja nyalni, az egy hatalmas érték a felhasználónak. Tehát ezt a szöveget soha-soha nem jelentjük meg a felhasználónak, csak a magát a kereső motor támogatja. Akkor a másik komment az, hogy amikor elkezdtük ezt a streaming közvetítéseket valamikor 7-8 évvel ezelőtt, akkor a diákat azokat úgy tudtuk leszedni, hogy a felhasználó, ugye azok a módszerek nagyon körülményes, amikor a felhasználó laptopjára valamit telepíteni kell, és akkor az valahogy lelopja a diákat. Ez szinte lehetetlen. Egy olyan konferencián, mint a Networkshop, ahol mindenki cserélgeti a laptopját, valaki FreeBSD-ről elő, valaki Linux-ról elő, valaki Windows-ról elő, és képtelenség olyan szoftvert írni, ami meg egyetlen képtelenség azt elvárni egy konferencia résztvevőtől, hogy az ő számítógépére valami makrót vagy egyebet installáljunk. Tehát ezért egy olyan megoldás kellett, hogy magát a VGA-jelet átalakítottuk videójellé, és videocapture kártyán, ami ugye jelentett egy ilyen PAL felbontást, tehát egy 720x mondjuk 570-es sorfelbontást, az végül egy nagyon rossz minőséget eredményezett, de ez volt. Abban az időben még nem álltak rendelkezésre olyan elérhető áru VGA Capture kártyák, azt annak idején nézegettük, ilyen 5-6 ezer dollárokért lehetett vásárolni olyan VGA Capture ilyen PCI-os kártyákat, amiket ilyen tudományos célra pozícionáltak a gyártóik, és aztán amikor tudom, egy 4-5 évvel ezelőtt hozzáférhetőek lettek a piacon, egy amerikai cég gyárt ilyen nagyon okos, ilyen 5-6-700 dollárért lehető VGA Capture kártyákat, akkor erről a videókonverteres megoldásról le lehetett szokni, és akkor azóta a szlájdok azok, hát ha nem is olyan minőségűek, mint az előadónak a számítógépén, de azért jelentősen jó minőségben megjelennek. Mi egyébként mindig azt a módszert követtük, hogy a szlájdokat azokat állóképként mentjük le. Van az a módszer, amikor valaki mondjuk egy HD videó esetében egy belekeveri a szlájdokat a videóba. Ez egyébként szintén teljesen jó megoldás. Kicsit kevesebb a lehetőség, hogyha az anyagba belekevertük a szlájdokat. Nem lehet ilyen szlájdlistákat csinálni, meg az előadót ugye mindig eltakarják a szlájdok, stb. Arra is van egyébként lehetőség, hogyha valakinek jó felbontás megvannak az ilyen típusú felvételek, hogy lehet olyan szkripteket írkálni, amik mondjuk, mit tudom én, másodpercenként csinálnak egy ilyen videót, támnélt, és akkor utána egy OCR rendszert ezzel le lehet futtatni. Tehát arra is van lehetőség, azok se vesztek el azok a fóliák, amelyeket valaki belekevert a videóba, és videóként vannak tárolva. Na, átadom a szót a